Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ha az orosz energiahordozók elleni szankciók életbe lépnek, akkor tönkreteszi Magyarországot, a magyar gazdaság térdre esik. Erről beszélt Orbán Viktor Donald Trumpnak, amikor találkoztak Washingtonban, idézte fel a miniszterelnök az ATV-nek adott interjúban. A kormányfő megerősítette, hogy az amerikai elnök által adott mentesség a külföldi sajtóban megjelent hírekkel ellentétben nem csak egy évre szól, de erről az amerikai kormány adott ki először információt. A miniszterelnök emlékeztetett, nem csupán Oroszországtól kapja a gázt Magyarország, hanem például Azerbajdzsántól is. A miniszterelnök szerint Magyarország is volt ütköző zóna, mint most Ukrajna, de több kormányfőnek köszönhetően kikaparták magukat ebből és stabilizálták az országot. 2008-ig azt gondolta, ez így folytatódhat, de Ukrajna nem tudott megerősödni, Európa nem támogatta a csatlakozást, mert érezték, hogy az oroszok erősödtek meg. Elmondása szerint ezért ment el 2009-ben Oroszországba és ült le Vlagyimir Putyin elnökkel, akivel megállapodtak abban, hogy történelmi kérdéseket nem hoznak elő, továbbá közvetlen vonal van közöttük. Transzparens, átlátható rendszert alakítottak ki, fogalmazott. Orbán Viktor beszélt arról is, hogy a parlamentáris helyett az elnöki rendszer kérdése mindig asztalon van, és azt javasolja a magyaroknak, hogy ezt sose tekintsék lezártnak, mert mindig azt kell nézni, hogy jelen helyzetben mi a legjobb a magyar népnek, fogalmazott. Magyarország kormánya megkezdte az uniós hatáskörök szisztematikus átvilágítását, jelentette be az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János ezt szuverenitási kérdésnek nevezte, szerint a tagállamoknak kell eldönteni, hol és milyen formában akarnak együttműködni. A jelenlegi folyamatot az uniós intézmények lopakodó hatáskör bővítésének nevezte. Több pontot is megjelölt, ahol a kormány átvilágítja a hatásköröket, ilyen a gazdaságpolitika, az energiapolitika, a migráció, a jogállamiság, a család, az oktatás, a kultúra. Mítosznak nevezte az egyre szorosabb Európai Uniót, szerint az EU-t nem erre a célra hozták létre, és így eltűnik a nemzetállami szuverenitás. Októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszerek ára 3,9%, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 1,7%-kal nőttek, a háztartási energiáért 10,7%-kal többet kellett fizetni, az üzemanyagok ára 2,2%-kal mérséklődött, a gyógyszerek 5,9%-kal drágultak. Szeptemberhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak. A kormány megemeli az idei költségvetési hiánycélt 5%-ra, hogy finanszírozni tudja a gazdasági élénkítő intézkedéseket, mondta el a nemzetgazdasági miniszter egy szűkkörű háttérbeszélgetésen, amelyet az Index hírportál ismertetett. A stabilitás megőrzése érdekében két kulcs lépésről döntöttek, zárolják az általános tartalékokat, mintegy 192 milliárd forint értékben, és megduplázzák a bankadót, ami további 185 milliárdot hozhat a költségvetésnek, ismertette Nagy Márton. Ezek a lépések együtt csak nem 400 milliárd forintos mozgásteret adnak az államnak, amelyre szükség is van egy ennyire feszes büdzsében, teszik hozzá a cikkben. A banki extra terhek emelése a teljes magyar gazdaságot sújtja, tovább fékezi a gazdaság növekedését és rontja hazánk megítélését, közölte a Magyar Bank Szövetség az MT-vel. Újabb jelentős támogatáshoz jutnak a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatokat vállaló gazdák, közölte az agrárminiszter. Mintegy 58,5 milliárd forint támogatás utalása kezdődött meg, hiszen indulnak az alap, az újraelosztó támogatások, a fiatal gazdák kiegészítő jövedelem támogatása mellett az agrár környezetgazdálkodás és ökológiai gazdálkodás támogató programok kifizetései, melyek csak nem 37 ezer kérelem alapján jutnak el az érintett gazdálkodókhoz, ismertette Nagy István. A vasárnap történt vasúti balesettel összefüggésben leváltotta a Szlovák Vasúttársaság felső vezetését a szlovák közlekedésügyi miniszter. József Rácz egyúttal ideglenes vezetőket bízott meg feladataik ellátásával. Isztambul ügyészsége több mint 2000, egészen pontosan 2352 év börtönbüntetést kért a város ellenzéki polgármesterére, az idén márciusban letartóztatott Ekrem İmamoğlu-ra, a regnáló török elnök Recep Tayyip Erdoğan korábbi legfőbb ellenfelére. Az ügyészség szerint egy hatalmas korrupciós hálózatot vezetett, amely 10 év alatt 160 milliárd lira kárt okozott a török államnak, többek között ez derül ki a Reuters hírügynökséghez eljutott, több mint 4000 oldalas vádiratból, amely szerint további 401 embert gyanúsítanak az ügyben. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén tartósan borult, párás, ködös idő várható, napközben némileg javulhatnak majd a látási viszonyok. Kisebb körzetekben szakadozhat a köd, réteg felhőzet, kisüthet a nap, csapadék nem valószínű, legfeljebb szitálás fordulhat elő. A szél gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5, napközben aztán 5 és 10 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óralátogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Megismerhetjük Sir Edmund Hillary-t, barangolhatunk a Balaton körül és az angyalok városában. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A 2026-os katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 890 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában szentmaximilian.hu.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat 2025. november 12-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Bartók Beáta válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Somogyi Mártonnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg. melyben Mécs László Vadóc Barózsát oltok című versét Tóth Levente mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Poloki Szent Józsefátról és első Szent Miklós pápáról emlékezik meg néhai dr. Katona István egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az utalevőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Beregi Erikával, a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Karának egyetemi adjunktusával a betegoktatás témakörében beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagyon fontos, hogy a beteg oktató, egészségnevelő oktató tevékenységet végez ugye egészségügyi szakterületen, kórházi osztályon, szakrendelőben, vagy akár házi orvosi szolgálatnál. Hát gondolom, hogy ez a jövő, lehet ezt vizionálni, hogy ezt is szeretnétek. Nekem eszembe jut a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének egy kezdeményezése, amely én úgy tudom, hogy még nagyon kezdeti fázisban van, de szerintem itt is hasonlóról van szó, erre szeretném, hogyha reagálnál, mert hogy az ő elképzelésük az, hogy nagyon jó lenne, hogyha Magyarországon minden háziorvos mellett dolgozna egy dietetikus, mert hogy akár a megelőzés, akár a gyógyítási, gyógyulási folyamatban nagyon fontos, hogyha hiteles táplálkozási tanácsokat kapnának a betegek. Ti ezt hogyan látjátok? Mert hát a betegoktató meg azt gondolom, hogy még globálisabb, szélesebb körben tudna segíteni.
Igen, természetesen ezt mi is így látjuk, tehát mi is el tudjuk képzelni a betegoktatóinkat, akár praxis közösségben is. Tehát ugye minden nap, hogyha látjuk a háziorvosi tevékenység leterheltségét, ugye tudjuk, hogy mennyi beteg jut egy orvosra, és miután az orvos diagnosztizál a betegnél egy krónikus betegséget, akkor ezt követően tovább küldhetné a betegoktatónkhoz, aki felmérné a beteg állapotát, elkészíteni a betegoktatási tervet, és ennek megfelelően végezhetné a további tájékoztatását, oktatását, illetve ugye bekapcsolódhat a dietetikus is, amennyiben úgy ítéli meg, hogy ehhez dietetikai tanácsadásra is külön szüksége van például a betegnek. Tehát egy nagyon jól szervezett team munkában nagyon hatékonyan tudnának így együtt működni.
Kimondtad a kulcs szót részben, team munka, mert hogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a mai egészségügyben a beteg oktató hogyan tudna beintegrálódni ebbe a körbe, mert hogy nyilván team munkába kell, hogy dolgozzon, tehát orvossal, szakdolgozóval egyaránt nagyon jó kapcsolatot kell, hogy teremtsen, és ki kell, hogy alakuljon, azt gondolom, egy bizalom, kapjon olyan információkat, amit ő tovább tud adni a betegnek adott esetben.
Igen, tehát vannak erre nemzetközi tapasztalatok például, például Hollandiában például a beteg felvételnél is már betegoktató fogadja a beteget, gyakorlatilag minden szinten beépülhet az oktatási folyamatával, kórházi osztályon, tehát egy külön oktató terme lehetne, nyilván itt a finanszírozás és az egyéb nehézségeket is ugye tisztában vagyunk, tehát hogy ennek is meg kellene találni a folyamatát, ahogy ugye ezt lehet támogatni. Tehát akár a beteg felvételtől, akár a házi orvos mellett, kórházi osztályon is látogathatná például a betegeket. Tehát együtt tudnának működni. Az ápolók leterheltsége is tudjuk, hogy milyen nagy, és hogy vannak olyan ápolók, akik a szakápolói feladatot nagyon fantasztikusan el tudják végezni, viszont nincs kedvük, vagy nincs motivációjuk, idejük, energiájuk, vagy szakmai hátterük betegoktatást végezni, gyakorlatilag az ő munkájukat is támogatná, illetve segíteni a betegoktató ezáltal, hogy bizonyos feladatokat átvállalna, és az nem terhelni vagy a szakdolgozókat ilyen téren például.
Folytatnám a sort, vagy akár nincs olyan kommunikációs képessége, készsége, mert ugye ezt sem lehet figyelmen kívül hagyni, valaki lehet, hogy nagyon jó a saját szakterületén, de kevésbé tudja azt verbálisan átadni akár a betegnek, hiszen látom, hogy ilyen kompetenciák is vannak a képzésen, nagyon fontos a kommunikáció, vagy akár a speciális kommunikáció, betegség specifikusan, hogy kell erre gondolnunk?
Tehát arra úgy kell gondolni, például látássérült, hallássérült betegnél ugye teljesen más kommunikációt igényel.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Beregi Erikával, a Miskolci Egyetem egészségtudományi karának egyetemi adjunktusával a betegoktatás témakörében beszélgetett Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Éjszaka nagy területen terjeszkedett, illetve újraképződött a köd, valamint a rétegfelhőzet, amelyek ma az ország nagyobb részén napközben is tartósan megmaradhatnak. Egyes tájakon azonban javulnak a látási viszonyok, kisüthet a nap is. A tartósan borult tájakon szitálás, emellett északkeleten reggelig néhol kisebb eső előfordulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum mínusz 1 és plusz 7 fok között alakul, a csúcshőmérséklet a ködös, borult, párás vidékeken 5-9, a napos tájakon 9 és 14 fok között valószínű. Ezt követően is éjjel tovább terjeszkedik, illetve újraképződik a köd, rétegfelhőzet, amely csütörtökön szinte az ország egészén napközben is megmaradhat, beállhat a hideg párna. Legfeljebb a déli határhoz közel kis területen mutatkozik némi esély a rétegfelhőzet szakadozására. A tartósan borult ködös tájakon szitálás előfordulhat. A légmozgás továbbra is gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum 0 és plusz 7 fok között alakul, a maximum általában 5 és 10 fok között valószínű, míg azokon a déli tájakon, ahol elő tud bukkanni a nap, ennél több fokkal melegebb lehet az idő. Pénteken általában borult, párás, ködös idő valószínű, majd délnyugat felől szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, és egyre nagyobb területen süthet ki a nap. Északon, északkeleten ugyanakkor végig borult, párás, ködös marad az idő, és itt elsősorban ezeken a tájakon szitálás is valószínű. A déli szél az északi északkeleti tájak kivételével többfelé megélénkül, megerősödik. Hajnalban a hőmérséklet 1 és 8 fok között alakul, délután a napos területeken 11 és 18, míg a tartósan borult párás tájakon 6 és 10 fok közötti értékek várhatóak. Szombaton éjjel északon északkeleten továbbra is borult párás ködös idő valószínű, mely terjeszkedhet is, míg délen nyugaton kevés lehet a felhő. Napközben észak felől frontális felhőtakaró érkezik, így mindenütt beborul az ég. Kezdetben még a borongós ködös tájakon szitálás előfordulhat, majd napközben a front érkeztével helyenként kell számítani esőre, illetve záporra. A több helyen élénk, erős délnyugati déli szél északias irányba fordul, és sokfelé megerősödik. Hajnalban 4 és 10, délután 6 és 18 fokra van kilátás. Vasárnap a frontális felhőtakaró elvonul, mögötte általában napos idő érkezik komoly felhőkkel, de maradhatnak erősebben felhős tájak is. Néhol kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északias irányú szelet továbbra is többfelé kísérhetik élénk, erős lökések, majd délies irányba fordul és veszít erejéből a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 6 és plusz 5, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 14 fok között várható. Most pedig nézzük a napi pollen jelentést. A parlagfű pollen koncentrációja országos átlagban alacsonynak mondható. A szárazabb, illetve enyhébb időszakokban helyenként még visszakerülhetnek a levegőbe a szezon folyamán korábban kiszóródott és kiülepedett pollenszemek, melynek hatására a parlagfű pollen koncentrációja akár még november elején is esetenként elérheti a közepes szintet. November közepétől azonban várhatóan mindenhol legfeljebb alacsony koncentrációban lesz jelen a parlagfű virágpora. A többi lágyszárú allergén, mint a csalánfélék, a pázsitfűfélék, az üröm, a libatopfélék, a kenderfélék, az útifű, a lórom, valamint a szerbtövis, a részgyom és az ernyős virágzatúak virágporának mennyisége országosan alacsony. Most pedig nézzük a közúton történő napi munkavégzéshez kapcsolódó információkat. Az M3-as autópályán a 42-es és a 43-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a belső sávot, mert felújítják az üzemi átjárót. A forgalom sávelhúzással mindkét irányban a külső és a leálló sávon halad. Budapest felé 60 közelében a 63-as és a 67-es kilométer között aszfaltoznak a külső és a leálló sávon. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, míg Vásáros-Namény felé a külső és a leálló sáv használható. Az M30-as autópályán a 31-es kilométernél a Miskolc-észak és a 39-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. Mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 4-es főúton Törökszent Miklós térségében a 113-as és a 120-as kilométer között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/órás sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakon terelik el. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak a met.hu adatai alapján, valamint híreket mondtunk az utakról az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Closest thing to crazy I have ever been. Feeling 22, acting so. and be close to you.
A nap verse. Mécs László. Vadócba rúzsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Május. Rúzsálló reggel. Remény, ígéret, harmat. A szél befütyörészem a hajnalos vigalmat. Kószálni jött ma kedvem. Apostolok lovára kapok, s vaktában érek egy messzi kis tanyára. A kakas még az olban pitymallatot rikongat, az égbe furt pacsírta fittyet hány éji gondnak, dalától messzerebben bimbóról bánat szender, a ház előtti kertben a kis patkán egy ember. Apokaliptikus vad formája és nézése, a fél szemére vak, és helyén gödör van vésve, haja nyíratlan, félőz, bozontos, mint szakálla, bakancsa és kabátja dróttal van összezárva. A reggelt ráköszöntöm, mert testvérmód kíváncsi vagyok sorsára, s kérdem, mi jót csinálgat, bácsi? Zord, bömbölő beszéde minden zugot betöld. Vadócba rúzsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Nagy kert, s amerre nézek, száz rózsa rózsa hátán, ráfutva fára, farra, ribiszkénül, salátán, vad összevisszaságban befonva minden ösvény, s bimbó bomol belőlük özönnel egy se fösvény. Közöttük ül, szemezgete félszent, félig őrülcs beszélni kezd, lemecve egy vadhajtást a tőrül. Az élet mosolyogva szágoldott hajnalhintón, harmatja, csúkja éget minden új ember bimbón. S diplomaták, bitangok 5 évig kaszabolták ágyékok szép vetését, a földet letarolták. Fiam, szemem kilőtték. S mit elrontottak ők? Vadócba rúzsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Most konferenciáznak a nagy szélhámosok, hogy csírájában megöljék, mi újra él, mozog. S míg lakomákon dőzsöl ki milliókat ölt, vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Testvéri szánalomból a szívem rádoromból. Bátyám, én lelket oltok az evangéliumból. Midőn kobzom jóságos zenéjű verset költ. Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld.
Mécs László Vadócba rózsát oltok című versét Tóth Levente mondta el. Mécs László premontrei szerzetes, költő, lapszerkesztő a két világháború közötti vallásos líra legnépszerűbb, leghatásosabb egyénisége. 1895. január 17-én született Hernád Szent Istvánon. Falusi tanító fia. Középiskolai tanulmányait Kassán végezte, majd a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-latin szakos hallgatója lett. 1914-ben belépett a premontrei szerzetes rendbe. A következő évtől jelentek meg versei. 1916-ban a rendtanár jelöltjeként folytatja tanulmányait, 2 évvel később pappá szentelték Jászóváron. A felvidéki premontrei gimnáziumok megszűnése után jászóvári könyvtáros, majd 1920 és 29 között nagykaposi plébános volt. 23-ban jelent meg első kötete, a hajnali harangszó. 1930-ban plébánosnak nevezték ki király Helmecre. 35-ben találkozott Paul Valéry francia költővel, aki később előszót írt a második francia nyelvű verses kötetéhez. 1941 és 49 között a Vigília főszerkesztője volt. 44-ben elhagyta király Helmecet, Csornán és Pannonhalmán barátainál, rokonainál élt visszavonultan. 1953-ban koholt vádak alapján 10 évi börtönbüntetésre ítélték, 56-ban rehabilitálták. A következő évtől ismét lelkipásztori tevékenységet folytatott. 1978. november 9-én hunyt el Pannonhalmán. Hagyatékát a pannonhalmi bencések gondozzák.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából... Leó pápa. Fel kell gyorsítani a párizsi klímaegyezmény megvalósítását. 14. Leó pápa levele a legátusához. A Pompei Mária kegyhely a megvédendő béke fellegvára. Leó pápa, ismerjük fel a technológia romboló potenciáját, az emberi méltóság prioritás. Daleng Ágoston rendi atya, a pápai ház új régens helyettese. A Szentatya megerősítette Claudio Lucian Pop Fogaras gyulafehérvári nagyérsek megválasztását. Leó pápa. Fel kell gyorsítani a párizsi klímaegyezmény megvalósítását. A Szentatya üzenetét államtitkára Pietro Parolin bíboros olvasta föl a COP30 klímacsúcson, amelyet a brazíliai Belemben tartanak, november 10-e és 21-e között. Leó pápa rámutat a béke és a teremtés védelem közötti szoros összefüggésre, majd az ökológiai megtérést sürgeti. Egyéni és közösségi felelősségünk a föld megóvása, és azon belül a kiszolgáltatottabb rétegek jogainak biztosítása. Sajnos még igen messze vagyunk azoknak a céloknak az elérésétől, amelyeket 10 évvel ezelőtt tűztek ki a párizsi klímacsúcson. Fel kell gyorsítani az egyezmény megvalósítási folyamatát, ehhez pedig személyes, családi, közösségi, állami és nemzetközi szintű összefogásra van szükség. Ha a békét akarod ápolni, óvod a teremtett világot. Nyilvánvalóan összefügg a békeépítése és a teremtésvédelem. Ezekben a nehéz időkben a nemzetközi közösség figyelmét és aggodalmát a nemzetek közötti konfliktusok kötik le, másrészt egyre jobban tudatosul, hogy a békét fenyegeti a teremtett világ tiszteletének hiánya, a természeti erőforrások kizsákmányolása, valamint a klímaváltozás miatti életszínvonal folyamatos csökkenése. Ezek a kihívások az egész bolygó életét kockára teszik, tehát nemzetközi együttműködéssel és multilaterális szemlélettel felvértezve kell szembenézni velük. Az élet szent mi voltát, az Istentől kapott emberi méltóságot és a közjót kell a középpontba helyezni, mutat rá üzenetében a pápa, majd megállapítja. Sajnos ezzel ellentétes politikai hozzáállással és emberi viselkedéssel találkozunk, amelyet a kollektív önzés, a másik figyelmen kívül hagyása és a rövid látóság jellemez. Világunkban, amely a felmelegedés és a fegyveres konfliktusok miatt lángokban áll, a belemi klímacsúcs legyen a reményjele, azáltal, hogy a résztvevő országok tiszteletet mutatnak egymás elképzelése iránt, igyekeznek közös nyelvet találni, félretenni önző érdekeiket, az egymás iránti és a jövő nemzedékek iránti felelősséget szem előtt tartva. Szent II. János Pál pápa már a 90-es években aláhúzta, hogy az ökológiai válság erkölcsi probléma, és ezért új szolidaritást sürget, különösen a fejlődő és az iparosodott országok között. Éppen a legkiszolgáltatottabbak szenvedik el leginkább a klímaváltozás, az erdőirtás és a környezetszennyezés pusztító hatásait. A teremtett világ gondozása ezért az emberség és a szolidaritás kifejezése. A szavakat olyan döntésekre és cselekedetekre kell váltani, amelyek a felelősségre, az igazságosságra és az egyenlőségre épülnek, hogy ezáltal elérjük a tartós békét, gondjainkba véve a teremtett világot és fele barátainkat. Ebbe be kell vonni a helyi kormányokat, polgármestereket, kormányzókat, kutatókat, fiatalokat, vállalkozókat, felekezeti és nem kormányzati szervezeteket egyaránt, hiszen a klímaváltozás mindenkit érint. A 10 évvel ezelőtt elfogadott Párizsi Egyezmény célkitűzéseit még messze nem értük el, jegyezte meg sajnálattal Leó pápa, majd így buzdított. Bátran föl kell gyorsítani a Párizsi Egyezmény és az ENSZ klímaváltozásról szóló konvenciójának gyakorlatba ültetését. Ahogy Ferenc pápa 10 éve kiadott, Laudato Si kezdetű enciklikájában megállapította, ökológiai megtérésre van szükség, mert a klíma közös javunk. Egy új, az emberre koncentráló nemzetközi pénzügyi rendszer kidolgozásával tegyük lehetővé, hogy minden ország, főként a legszegényebbek és a klímakatasztrófáknak kitett nemzetek kiteljesedhessenek és tiszteletben tartsák állampolgáraik jogait. Elengedhetetlen a fejlődéshez az átfogó ökológiára nevelés, a klímaváltozás iránti érzékenyítés, valamint a világot jobban tisztelő mentalitás és életstílus, a személy méltóságának és az emberi élet sérthetetlenségének megóvása, zárta a COP30 klímacsúcs résztvevőihez intézett üzenetét Leó pápa.
Leó pápa levele a legátusához. A Pompei Mária kegyhely a megvédendő béke fellegvára. A rózsafüzér szűzanyja kegyképe megérkezésének 150. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa a Pietro Parolin bíborosnak, kinevezett pápai legátusnak írt levelében arra hív mindenkit, hogy Szent Bartolo Longo példáját követve bontakoztassuk ki magunkban a rózsafüzér krisztológiai és kontemplatív lelkületét. A boldogságos Szűz Mária az egyházban Krisztus mellett és hozzá nagyon közeli helyet foglal el, ahogy a Lumen Gentium zsinati dokumentum említi. Tevékeny szeretete a názáreti házban, Erzsébet otthonában, a galileai Kánában és a Golgotán tovább folytatódik és megöröklődik az egyház iránti anyai gondoskodása és az igazság ismeretére irányuló szorgalmas vágya révén, ami a kicsinyek, a rászorulók és a gyengék iránti figyelmességében a béke és az egyetértés közti rend megszilárdításának állandó vágyában és kitartó szorgalmában valósul meg. Kétségtelen, hogy miután a rózsafüzér szűzanyja kegyképét 1875. november 13-án a Pompei völgybe hozták, a szűzanya szerepe a megtestesült ige és a misztikus test misztériumában összekapcsolódott a keresztény hívők kötelességeivel olyannyira, hogy Szent Bartolo Longo szorgalmas munkája révén tanúi lehettek a szeretet nagy műve szerény kezdeteinek. A béke védelme és a kiengesztelődés szempontjából elsőleges fontosságú a Pompei völgy gyönyörű temploma, amelyet a boldogságos szűzanya kegyképe ékesít, melynek Pompeibe érkezését most novemberben ünneplik. Leó pápa éppen ezért örömmel és készséggel tesz eleget Tommaso Caputo, pompei érsek, a kegyhely főpapja kérésének, hogy az évforduló ünnepi eseményének celebrálására maga helyett pápai legátus szíveskedjék küldeni. Ennél fogva a Szent Atya Pietro Parolin bíboros államtitkárát bízza meg, hogy pápai legátusaként képviselje őt, és a római pápa nevében mutassa be az ünnepi szentmisét a szűzanya kegyképének Pompeibe érkezése 150. évfordulója alkalmából. Leó pápa szívesen ad különleges meghatalmazást a legátusának, hogy nevében mutassa be a szentmisét, és az ő nevében köszöntse őt és áldja meg az érseket, a papságot, a szerzeteseket és a híveket. A Szent Atya arra buzdítja a pompeji rózsafüzér szüzonynak egyhelyet, hogy továbbra is ápolják annak Krisztusra figyelő szellemiségét és a rózsafüzér imádság szemlélődő jellegét, ahogy azt a kegyhely megteremtője, Szent Bartolo Longo, továbbá az ő tiszteletre méltó elődje, 13. Leó pápa szorgalmazta, amiért is a rózsafüzér pápájának nevezte őt Szent II. János Pál. Leó pápa Pietro Parolin bíboros legátusának küldetését a rózsafüzér szűzanyja oltalmába ajánlja, örömmel adja apostoli áldását neki és az ünnepség minden részevőjének. Kelt a Vatikánban október 7-én a rózsafüzér királynője emléknapján 14. Leó pápa pápasága első évében.
Leó pápa, ismerjük fel a technológia romboló potenciáját, az emberi méltóság prioritás. Ha a technológiai fejlődés jelentős előnyöket hozott, és hoz továbbra is az emberiség számára, különösen az orvostudomány és az egészségügy területén, akkor ahhoz, hogy valódi fejlődés történjen, szükséges, hogy az emberi méltóság és a közjó továbbra is szilárd prioritás legyen mindenki számára. 14. Leó ezt hangsúlyozza a Pápai Életvédő Akadémia által szervezett Mesterséges Intelligencia és Orvostudomány az Emberi Méltóság Kihívása című nemzetközi kongresszus résztvevőihez intézett üzenetében, amelyet november 10-e és 12-e között tartanak Rómában. Az üzenetet hétfőn délelőtt a Pápai Életvédő Akadémia elnöke Renzo Pegoraro prelátus olvasta fel. A szövegben a pápa szól a technológia romboló potenciáljáról és az emberellenes ideológiák szolgálatába állított orvosi kutatásról. Arra buzdít, hogy a múltbeli eseményeket tekintsük figyelmeztetésnek. A ma rendelkezésünkre álló eszközök még erősebbek, és még pusztítóbb hatással lehetnek az egyének és a népek életére, írja a pápa, elismerve azonban a pozitív következményeket is, ha az emberi személy szolgálatában használjuk azokat. El kell gondolkodnunk a digitális forradalomról, amely ahhoz vezet, amit Ferenc pápa korszakos változásnak nevezett, sürgeti Leó pápa, aki elismeri, hogy az ipari forradalomhoz bizonyos tekintetben hasonló új technológiai fejlesztések átfogóbbak. Mérehatóan befolyásolják gondolkodásmódunkat, megváltoztatják a helyzetekről alkotott felfogásunkat, valamint azt, ahogyan önmagunkat és másokat érzékeljük, mutat rá a pápa. Hozzáteszi, hogy ma úgy lépünk kapcsolatba a gépekkel, mintha beszélgető partnerek lennének, szinte azok kiterjesztéseivé válunk. De ez azzal a kockázattal jár, hogy szem elől tévesztjük az emberek arcát, és elfelejtjük, hogyan ismerjük fel és értékeljük mindazt, ami igazán emberi. A pápa szerint nagyon fontos a Pápai Életvédő Akadémia nemzetközi kongresszusán résztvevők elkötelezettsége a mesterséges intelligencia orvostudományban rejlő lehetőségeinek feltárása iránt, mert az emberi lét törékenysége gyakran megnyilvánul az orvostudomány területén, és nem szabad megfeledkeznünk minden ember méltóságáról, akit Isten akar, megteremtett és szeret. Ezért a hittani dikasztérium és a kulturális és nevelési dikasztérium mesterséges intelligencia és emberi intelligencia kapcsolatáról szóló Antiqua et Nova című jegyzéke hangsúlyozza, hogy az egészségügyi dolgozóknak hivatásuk és felelősségük, hogy az emberi élet őrei és szolgálói legyenek. Leó pápa szerint ugyanez elmondható azokról is, akik felelősek a mesterséges intelligencia alkalmazásáért ezen a területen. Az emberek gondozásában az emberi kapcsolatok pótolhatatlanok, emeli ki a pápa, és az orvosi professzionalizmust elengedhetetlennek tartja nem csak a szükséges speciális készségek, hanem a kommunikáció és a másokkal való közelség képessége tekintetében is. Ezért a technológiai eszközök soha nem csökkenthetik a betegek és az egészségügyi szakemberek közötti személyes kapcsolatot. Sőt, a mesterséges intelligenciának valójában javítania kell mind az interpersonális kapcsolatokat, mind a nyújtott ellátást, hogy az emberi méltóság és az egészségügyi ellátás hatékony biztosítása szolgálatában álljon. Végül az orvostudomány és a technológia területén gyakran kockán forgó hatalmas gazdasági érdekek, valamint az ellenőrzéséért folytatott harc láttán 14. Leo a széleskörű együttműködés előmozdítására szólít fel, nemzetközi szinten is, azok között, akik az egészségügyi szektorban és a politikában dolgoznak. Daleng Ágoston rendi atya a pápai ház új régens helyettese. Afrikai szerzetest nevezett ki 14. Leo a pápai házba. 14. Leo pápa Edward Daniang Daleng Ágoston rendi atyát nevezte ki a pápai ház prefektúrájának új helyettes régensévé. Korábban a Szent Ágoston rend főtanácsosa és főügyésze volt. Edward Daniang Daleng 1977. április 4-én született Nigériában. Első szerzetesi fogadalmát a Szent Ágoston rendben 2001. november 9-én tette le, ünnepélyes fogadalmát pedig 2004. november 13-án. 2005. szeptember 10-én szentelték pappá, 2012-ben erkölcstanból doktorált a Római Szent Alfonz Akadémián. 14. Leo pápa megválasztása után röviddel a vatikáni médiának adott interjújában Daleng atya beszélt az új pápa és Afrika közötti különleges kötelékről. Afrikát a szívén viseli, mondta a szerzetes. Többször is meglátogatta az összes afrikai missziónkat, és legalább 10 alkalommal járt az én hazámban, Nigériában, köztük 2016-ban, amikor először ünnepeltük az időközi nagykáptalant.
Leo pápa megerősítette Claudio Lucian Pop Fogaras gyulafehérvári nagyérsek megválasztását. 14. Leo pápa november 5-én kelt levelében megerősítette a romániai görögkatolikus egyház püspöki szinódusa Rómában tartott rendkívüli ülésének eredményét, amely Claudio Lucian Pop eddigi Kolozsvár szamosújvári görögkatolikus püspököt választotta meg Fogaras gyulafehérvári nagyérsekké. Lucián Muresán bíboros, görögkatolikus nagyérsek szeptember 25-i halálát követően a romániai görögkatolikus egyház püspöki színódusa rendkívüli ülést tartott november 2-a és 6-a között Rómában, amelynek eredményeként Claudio Lucián Pop eddigi Kolozsvár szamosújvári görögkatolikus püspököt választották meg Fogaras gyulafehérvári nagyérsekké. Leo pápa levélben erősítette meg a választást, amelyet Claudio Lucian Pop nagyérseknek küldött. A Szent Atya megkapta a levelet, amelyben a Codex Canonum Ecclesiarum Orientalum 153. kánonjának második paragrafusa értelmében a megválasztott új nagyérsek arra kéri, hogy erősítse meg a görögkatolikus egyház püspöki szinódusának a döntését, amely Claudio Lucian Pop püspököt Fogaras gyulafehérvári nagyérsekké választotta. Ezzel kapcsolatban örömmel adom meg önnek ezt a megerősítést, szól a pápa levele, és testvéri gratulációmat fejezem ki Jézus Krisztusban, a mi Urunkban és Istenünkben. Imádkozom, hogy tisztelt elődjei példáját követve, mint a szeretett Sui Juris egyháznak atya és feje legyen, olyan pásztor, aki Krisztus szíve szerint gondoskodik a rábízott nyájról. A Szentlélek vezesse önt abban a szolgálatban, amelyre az Úr elhívta, hogy előmozdítsa a román görögkatolikus egyház közösségét és küldetését, hogy az növekedhessen és virágozhasson, emlékezve a számos vértanúra és hitvallóra, akik életük tanúság tételével a hitnek kitörölhetetlen és dicsőséges fejezetét írták. Leo pápa szívélyes üdvözletét küldi a szinódus püspökeinek, a papoknak, a szerzeteseknek és szerzetesnőknek, a szemináristáknak, a szerzetes jelölteknek és a világi hívőknek, továbbá Isten szent anyjának közbenjárását kérve különleges apostoli áldását adja az új nagyérsekre, miközben testvéri közelségéről biztosítja őket.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Útja során Jézus leprásokkal találkozik. A korabeli szigorú szabályok szerint a betegség további terjedése megakadályozása érdekében a leprások Jeruzsálembe és a városokban nem mehettek be. A falvakba és kisebb településekbe bemehettek, de itt sem élhettek együtt a többi emberrel, hanem elkülönített helyeken laktak. Lukács evangélista leírása szerint a leprások Jézustól távol megálltak, és onnan kiáltottak felé, kérték a segítségét. Ez a mozzanat megfelel a korabeli elvárásoknak, miszerint a fertőzöttek nem közeledhettek az egészségesekhez, nem érintkezhettek velük. A 10 leprás így kiált Jézushoz. Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! A Mester megszólítással kifejezik Jézus iránti tiszteletüket, de nem nevezik őt például Dávid fiának, ami Jézus messiási szerepére, küldetésére utal. Könyörületet kérnek Jézustól, ami a gyógyulás utáni vágyuk kifejezése. Ebben az esetben Jézus nem mond egyetlen gyógyító szót sem, hanem utasítást ad nekik, hogy mutassák meg magukat a papoknak. Az előírások szerint ugyanis, ha meggyógyult egy leprás és visszatérhetett a társadalom közösségébe, akkor ennek tényét a pap állapította meg. A leprások azonnal eleget tesznek az utasításnak, amely hitüknek köszönhető, s ezért útközben megtisztulnak, megszűnik betegségük. A 10 meggyógyult közül csak egy érzi kötelességének, hogy Jézushoz visszatérjen és hálát adjon neki. Legyünk hálásak mindazért, amit Istennek köszönhetünk.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 221-es, 136-os, végül pedig az Éneklőegyház énekeskönyv 348-as számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. A Szent vagy Uram 221-es, 136-os, végül pedig az Éneklőegyház énekeskönyv 348-as számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!